Ez a Híradó csütörtök este. Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Letette az esküt az 500 ezredik külhonni magyar Böjte Csaba ferences szerzetes, és édesanyja mostantól magyar állampolgár is. A nemzetközi cégek, a magyar vállalkozások és a munkavállalók is a megállapodások nyertesei, mondta a nemzetgazdasági miniszter. A Balkán nem probléma, hanem lehetőség az Európai Uniónak, mondta Orbán Viktor Macedóniában. Az utóbbi évtizedek legerősebb viharatomból Nyugat-Európában, Skóciában már halálos áldozata is van az orkánnak. Ünnepélyes keretek között tette le az állampolgársági esküt az 500 ezredik külhoni magyar kérelmező, Böjte Csaba ferences szerzetes, és vele együtt édesanyja Böjte Julianna. Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben rendezett eseményen úgy fogalmazott, hosszú idő után 2010-ben végre sikerült leverni azt a lakatot Magyarország kapujáról, amit a 20. század helyezett rá. Semjén Zsolt a Magyar Nemzet Közjogi Egyesítése ünnepének nevezte ezt a napot.
Dévai árva gyerekekkel érkezett Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes az Országház kupola termébe, hogy édesanyjával együtt letegye az állampolgársági esküt.
A ma 2004. december 5-i nemzetárulásnak a szégyenét hivatott jóvá tenni.
Szimbolikusnak nevezte a napot Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes. Azt mondta, ez a Magyar Nemzet Közjogi Egyesítésének ünnepe is.
Szenvedtek a magyarságukért, kitartottak a magyarságuk mellett, bozgorozták őket Erdélyben, hazátlannak hívták őket. Ők most az állampolgárság által közjogi értelemben is hazatérhetnek ide.
Böjte Csaba és édesanyja ezután Rogán Antal 5. kerületi polgármester előtt mondta el az állampolgársági esküt.
Én, Böjte Julianna.
Böjte Csaba.
Esküszöm.
Esküszöm.
Hogy Magyarországot hazámnak tekintem.
Magyarországot hazámnak tekintem.
Böjte Csaba és édesanyja Böjte Julianna 2,5 év alatt az 500 ezredik, aki ezt a fogadalmat elmondta, és külhoniként felesküdött a magyar alaptörvényre. Böjte Julianna és fia már magyar állampolgárként írta alá az anyakönyvet, ezután a miniszterelnök adta át az állampolgársági okleveleket.
Hosszú idő után 2010-ben végre sikerült levernünk azt a lakatot Magyarország kapujáról, amit a 20. század helyezett rá.
Orbán Viktor azt mondta, 2010-ben a kormány kitárta az ajtót, hogy minden magát magyarnak valló ember be tudjon lépni rajta. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a 20. század történelmi viharai után ma már szinte a világ minden pontján élnek magyarok, de ahogy mondta, ők lakóhelyüktől függetlenül mindannyian a nemzet tagjai.
2010-ben, ahogy Zsida Jenő írja, elindultunk, mint egykor Csoma Sándor, hogy fölkutassunk és egyesítsünk minden magyart, székelyeket, a Duna és Tisza mentén élőket, a bácskai szőlőhegyek közt dolgozókat, és a még messzebbre szakadtakat, hogy megadjuk számukra azt a jogot, amit számos európai ország, például szomszédaink is, biztosítanak más országokban élő honfitársaik számára.
Ki kell tartani, mert eljön az áldott tavasz.
Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes arról beszélt, 5000-nél is több gyereket fogadott be az elmúlt 20 évben az árvaházába, és ahogy mondta, élete minden értéke az igenekből fakad.
Ezekből az igenekből a szeretet, a jóság, az irgalom országa épüljön fel mindannyiunk számára. Egy olyan ország, ahol a határokon át lehet járni, ahol az ember embertársának testvére, hol nem üvöltenek a farkasok, és hol béke van.
Az országgyűlés 2010 májusában döntött arról, hogy egyszerűsített honosítást kérhessenek azok a magyarok, akik nem élnek Magyarországon. Könnyített eljárással 2011 januárjától lehet kérelmezni a kettős állampolgárságot.
Ünnepi ülésen köszöntötte az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága a parlamentben az 500 ezredik külhoni magyar állampolgárt, Böjte Csaba ferences rendi szerzetest. Az elmúlt évek állampolgársági eskütételei bebizonyították, hogy mindannyiunkat erősebbé tesz, ha a nemzet minden tagja összefog, mondta Hoppál Péter a félmilliómodik külhoni magyar eskütétele kapcsán. A Fidesz szóvivője hozzátette, az egyszerűsített honosításról szóló törvény 2010-es elfogadásakor a legvérmesebb szakértői becslések is arról szóltak, hogy az első években maximum 250 ezeren folyamodhatnak magyar állampolgárságért.
Úgy tűnik, hogy a határon túli magyarok, illetve a diaszpora magyarság körében is ez az intézkedés, ez a törvény, ez egy nagyon népszerű intézkedés. Örülünk annak, hogy a határon kívüli magyarság és az anyaország közjogi értelemben történő újraegyesítésében ezt ők fontos eszköznek tekintik. 500 ezredik magyar állampolgárt avathattuk ma Böjte atya személyében. Azt gondolom, hogy ez szimbolikus jelentőségű.
2010. május 26-án fogadta el nagy többséggel az országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvényt. A határon túlélő magyarok korábban csak hosszas procedúra után kaphatták meg a magyar állampolgárságot. Az egyszerűsített honosítási törvény elfogadása óta a világ minden táján élő magyarok kérvényezték és vették fel a magyar állampolgárságot.
2010. május 26-án fogadta el nagy többséggel az országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvényt. A szavazás után hosszasan tapsoltak a képviselők. Semjén Zsolt történelmi döntésnek minősítette a kettős állampolgárság megadását.
Ezért a napért tényleg érdemes volt képviselőnek lenni.
A kettős állampolgárságról, vagyis az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény 2010. augusztus 20-án lépett életbe. Jogilag megfelelőbb az egyszerűsített honosítás kifejezés, hiszen azok a nem Magyarországon élő magyarok, akik korábban csak hosszas procedúrával szerezhették meg a magyar állampolgárságot, a törvény hatályba lépésétől már egyszerűbben és gyorsabban válhatnak magyar állampolgárrá. Az első honosítási kérelmeket 2011. január 3-án reggel 8:30-kor adták be. A kedves családból hárman indultak a csíkszeredai konzulátusra. Már hónapokkal korábban foglaltak időpontot, hogy az elsők között lehessenek.
Magyarnak születtem, mindig is magyar voltam. Nagytatám magyar államért harcolt. Nem tudom, mit mondjak egyebet. Magyar olimpiásszal jártam. Én ezt nem is tudom másképp elképzelni, hogyha megvan adva a lehetőség, akkor ezt ki kell használni.
Vecsel Tamás, az egyszerűsített honosításért felelős miniszteri biztos szerint az előzetes hatástanulmányok alapján arra számítottak, hogy az új magyar állampolgárok száma jövő tavaszig éri el a 500 000-t. Ehhez képest már idén szeptemberben benyújtották az 500 ezredik kérelmet.
Most már 500 000 új állampolgárral gazdagodtunk, merem mondani. Azt hiszem ez történelmi léptékkel is kimagasló eredmény, mind a magyar állam, mind a magyar közigazgatás számára.
Állampolgársági kérelmek összesen 65 országból érkeztek. Legtöbben a Kárpát-medencében élő magyarok közül szerettek volna magyar állampolgárok lenni. A miniszteri biztos azt mondta, a magyar állampolgárságot kérők száma továbbra is nő. Idén még a tavainál is több kérelem érkezett.
Tavaly tavasszal egy akkor 103 éves máramaros szigeti férfi is megkapta a magyar állampolgárságot. Ő a legidősebb azok közül, akik az egyszerűsített honosítást kérelmezték. 2011-ben pedig Szabadkán született meg az első olyan határon túli baba, akinek már alanyi jogon járt a magyar állampolgárság, mivel szülei még világra jötte előtt letették az állampolgársági esküt.
Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem.
A vajdasági Szabadka az egyike azoknak a határon túli városoknak, ahol eddig a legtöbben kérték a magyar állampolgárságot, több mint 50 ezeren pedig már le is tették az esküt. Samu Rozália az ünnepség alatt a könnyeivel küzdött, később már nevetve mesélte, mennyi erőt ad neki az, hogy magyar állampolgárrá válhatott.
Itt van, tudok szárbűmét, szeretném, mondom, 5 szárb jut a családban, mind jó. De magyarok vagyunk, vagy most érzem, hogy mintha erősebb lennék. Majd még megfiatalodok.
A Balogh család azt mondja, igazi ünnep volt számukra az a nap, amikor Szabadkán magyar állampolgárok lettek.
Boldogok vagyunk, tényleg, én azt hiszem az egész családom, meg már azért is, hogy a családom is, mint magyar állampolgár lesz, ma az is végtelenül boldog vagyok. Hát ez óriási dolog.
Erdélyben is több tízezren kérelmezték az elmúlt 3 évben, hogy megkaphassák a magyar állampolgárságot. A legtöbben Csíkszeredában.
Számomra nagyon felemelő érzés, és úgy gondolom, hogy minden határon túl rekedt magyar számára egy nagyon fontos pillanat, amikor leteheti az esküt. Hát mióta vágyom rá, mióta tudatosult bennem az, hogy magyar vagyok.
Voltak olyanok is, akik a könnyeikkel küzdöttek örömükben.
Ezeket érzésen nem lehet leírni, hogy mit jelent az egy szék embernek, amikor elismerik, hogy igen, magyar.
A Kárpát-medencén kívül is rengetegen éltek a lehetőséggel.
Esküszöm, fogadom.
Brüsszelben például már majdnem 20 alkalommal szerveztek honosítási ünnepséget. A kérelmezők idén januárban például Áder János köztársasági elnök jelenlétében tették le az esküt.
Mostantól önöket is dicséri, aki Magyarországot élteti, és önöket is megsérti, aki Magyarországot bántani meri.
Sőt, a tengeren túlon, például a kanadai Torontóban is a köztársasági elnök jelenlétében vehették át legutóbb 71-en a magyarságukat igazoló dokumentumokat.
Nincsen A és B kategóriájú állampolgár.
Az ausztráliai magyarok közül is sokan éltek a lehetőséggel. Idén, október 23-án egy csoport Melbourne-ben Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes jelenlétében tehetett állampolgársági esküt.
Ott tessék aláírni.
103 évesen ez a Máramaros szigeti férfi volt a legidősebb, aki a törvény 2010-es megszületése óta kérvényezte az állampolgárságot. Bálint Imre harmadszorra vált magyar állampolgárrá, de mint mondja, mindig is magyarnak tartotta magát.
Az egy öröm egy magyar állampolgárnak lenni, aki a magyar, mert én magyarnak születtem, tehát azért... Én még mindig tartok.
Az új törvény hatályba lépése után egy évvel pedig Szabadkán meg is született az első olyan határon túli baba, akinek már alanyi jogon járt a magyar állampolgárság is. Szülei ugyanis az egyszerűsített honosítási eljárás keretében már születése előtt magyar állampolgárok lettek.
Kilenc éve ugyanezen a napon tartották a kettős állampolgárságról szóló népszavazást. 2004-ben az MSZP és Gyurcsány Ferenc a külhoni magyarság ellen kampányolt. Mesterházi Attila azóta elnézést kért az MSZP nevében, Gyurcsány Ferenc viszont, ha kormányra kerülne, ismét eltörölné az egyszerűsített honosítást. A Fidesz szerint az elmúlt kilenc évben semmi sem változott a bukott baloldalon.
Kilenc éve ilyenkor bontották fel az urnákat a kettős állampolgárságról is szóló népszavazás után. Bár az emberek többsége igennel voksolt, a népszavazás érvénytelen volt, így a parlamentnek akkor nem kellett napirendre tűznie a határon túliak kedvezményes honosítását. Az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc és pártja az MSZP végig a honosítás ellen érvelt. Gyurcsány Ferenc azt mondta, a törvény veszélyes lenne Magyarországnak, mert a határon túliak tömeges bevándorlása összeroppanthatná a gazdaságot.
Tömegesen állampolgárságot kell adni.
A 2004-es népszavazáskor az MSZP is a honosítás ellen kampányolt, de a 2002-es választások előtt is arról beszéltek a szocialisták, ha kedvezményeket kapnak a határon túliak, akkor 23 millió román lepheti el a munkaerőpiacot. 2010 májusában viszont, amikor a kedvezményes honosításról szavazott a parlament, az MSZP frakció már megosztott volt a kérdésben. Az akkor még szocialista Gyurcsány Ferenc nemmel szavazott, és leszavazta a javaslatot az MSZP-s Szanyi Tibor is. A frakcióvezető Mesterházi Attila viszont támogatta a határon túliak egyszerűsített honosítását.
Szocialista párt komoly hibát követett el.
Idén januárban pedig Mesterházi Attila Kolozsváron már azt mondta, az MSZP hibázott 2004-ben.
Tudjuk, érezzük és belátjuk azt, hogy ez egy hibás politikai döntés volt, és szeretnék mindazoktól bocsánatot kérni, akiket ezzel megsértett.
Mesterházi Attilát Kolozsváron tüntetők várták, nem bocsátunk meg feliratú transzparensekkel. Az MSZP ma is azt közölte, a párt felülvizsgálta korábbi álláspontját, és 2010-ben támogatta a könnyített honosítási eljárást. Azt írták, az MSZP az elmúlt 3,5 évben új alapokra helyezte nemzetpolitikáját. Azonban az elmúlt 3,5 évben is volt több olyan eset, amikor határon túliak a szocialisták kijelentései miatt tiltakoztak. Például amikor Szanyi Tibor szerintük megsértette és lerománozta őket.
Láttam, hogy egyébként a határon túlról is szép számmal érkeztek, úgyhogy majd fogom őket köszönteni az anyanyelvükön.
A szocialista politikus a gyulai békemenet határon túli résztvevőit akarta anyanyelvükön románul köszönteni.
Nagyon sokan jöttek át a szomszédos országból, ami én úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelemre méltó, és illik őket köszönteni a szeretet jegyében.
Miskolcon pedig egy éve amiatt bírálták a szocialisták a polgármestert, hogy erdélyi barátait és rokonait hozta helyzetbe. Kriza Ákos polgármester nemzetrontónak tartotta ezt a fajta listázást, amellyel szerinte az MSZP az emberek méltóságába gázolt. Bajnai Gordon blogjában az 500 ezredik magyar állampolgárság átadása alkalmából azt írta, az Együtt PM abban különbözik más ellenzéki erőktől, hogy pártja megkívánja tartani a határon túli magyarok kettős állampolgárságát és szavazati jogát. Bajnai Gordon ugyanakkor a levélszavazást kiterjeszteni azokra is, akiknek van magyar lakóhelyük, de külföldön dolgoznak. Mesterházi Attilához hasonlóan Bajnai Gordon is elment Erdélybe idén. Őt is tiltakozók fogadták, akik például turista vagyok, nem magyar feliratú pólót adtak neki.
Bajnai miniszterelnök úr részt vett abban a rezsimben, abban a Gyurcsány rezsimben, mely sok olyan tettet hajtott végre, mely a nemzetárulással határos.
Azoknak kell Magyarország dolgaiban dönteni, akik viselik döntésük következményét.
Gyurcsány Ferenc ma is eltörölné az egyszerűsített honosítást, és elvenné a választójogot. Ez szerepel a Demokratikus Koalíció programjában is, amit vasárnap mutattak be.
Szerintem továbbra is ez az igazi hazafias álláspont. Sokszor nehéz tudomásul venni, hogy a szívünknek legkedvesebb döntés az a közösség egészének nem segít, hanem későbbi, még nagyobb konfliktusok forrása lesz.
A Fidesz szerint az elmúlt 9 évben semmi sem változott. Hoppál Péter szerint az MSZP és Gyurcsány Ferenc 2004-ben nyíltan a külhoni magyarság ellen kampányolt. A Fidesz szóvivője szerint az eltelt 9 év ellenére még mindig ugyanazok vannak együtt, akik, ahogy mondta, akkoriban hazudtak.
Jó döntés volt a kormány részéről, hogy stratégiai megállapodásokat köt, mert ezzel nyernek a nemzetközi nagy cégek, a magyar kis- és középvállalkozások, a munkavállalók, végeredményben nyer a magyar gazdaság. Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály a Schneider Electric villamosipari céggel kötötte meg a kormány 36. stratégiai megállapodását.
Ebben a csaknem 4 futballpályányi raktárban 15 ezer terméket tárolnak, amelyek együttes értéke meghaladja a 8 milliárd forintot. A Schneider Electric Szigetszentmiklósi logisztikai központjából 18 országba szállítják a villamosipari vállalat termékeit. A francia cég magyarországi gyáraiban és telephelyein több mint 1500 embernek adnak munkát. A többi között ezért is kötött stratégiai megállapodást a kormány az óriás vállalattal. A Schneider Electric emellett nagyon fontos szerepet tölt be a hazai innovációban, amely nélkül nincs tartós gazdasági növekedés, és amelyet a kormány is kiemelten támogat. Jelenleg a költségvetés 1,3%-át fordítják kutatásra, fejlesztésre, de ezt a jövőben tovább növelik, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter.
2020-ig 1,8%-ra növeljük a bruttó hazai termék arányos kutatás fejlesztése fordítható kiadásoknak, forrásoknak az arányát. Terveink szerint a következő uniós ciklusban a források 10%-át, mintegy 700 milliárd forintot fordítunk majd közvetlenül kutatás fejlesztésre.
Varga Mihály azt mondta, a kormány stratégiai partnerévé vált 36 nagyvállalat, az elmúlt időszakban mintegy 650 milliárd forint értékű új beruházást valósított meg, és 5500 új munkahelyet teremtett. Egy gombnyomás, és megkezdte működését a kecskeméti Mercedes gyár 1,5 milliárd forintért megépített szerszámkészítő központja. Az ügyvezető igazgató elmondta, növelni szeretnék a magyar beszállítóik számát. Beszállítóink többsége jelenleg külföldi, de a magyar kormánnyal azon dolgozunk, hogy minél több hazai kis és közepes vállalkozás legyen a partnerünk a jövőben. Ezért igyekszünk olyan szintre fejleszteni a cégeket, hogy ne csak a Mercedesnek, hanem a világ többi autógyárainak is képesek legyenek szállítani. Így tovább javíthatják a gazdaság teljesítményét, mondta Frank Klein. Erről beszélt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára is egy kis és közepes vállalkozásokról szóló konferencián. Fúnagy János kifejtette, a mindenkori magyar kormány elsődleges feladata, hogy a hazai vállalkozások ne csak itthon, hanem külföldön is el tudják adni termékeiket.
A mikro, kis és középvállalkozók adják a gerincét a foglalkoztatásnak.
Ezt mondta a foglalkoztatáspolitikai államtitkár egy LED gyár átadásán Berettyóújfaluban. A cég eleinte 35 embernek ad munkát, később a megrendelésektől függően 60-100 fő közöttire bővülhet a létszám. Szomba Sándor szerint az ilyen vállalkozásokon múlik a foglalkoztatás bővítés.
Közel 70%-a ezekben a területekben dolgozik, tehát magyarul a későbbi időszakban is ide kell koncentrálnunk ahhoz, hogyha a foglalkoztatásban érdemi eredményeket szeretnénk elérni.
Az államtitkár szerint jövőre várhatóan már több mint 4 millió embernek lesz munkája.
Itt az ideje, hogy valaki világosan elmondja az Európai Unióban, hogy a Balkán nem egy probléma az Unió számára, hanem lehetőség, mondta Orbán Viktor Macedóniában, és hozzátette, hogy Magyarország szívesen vállalja ezt a szerepet. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszaszerezze a válság előtti befolyását, meg kell változnia, és például a Balkánról is másképpen kell gondolkodnia, mint eddig.
A keleti nyitás részeként Magyarország számára különösen foros a szoros gazdasági kapcsolat a Nyugat-Balkánnal, így Macedóniával is.
A balkáni ország gazdasága 4%-kal nő évente, az infláció 3% alatti, az államadóság pedig csak 30%. A munkanélküliség viszont rendkívül magas, a 2 milliós Macedóniában csak nem 30%-os. 500 000 macedón dolgozik külföldön, csak tavaly 1 milliárd eurót utaltak haza. A Szkopjéba látogató Orbán Viktort fogadta a macedón parlament elnöke és a kormányfő is. A két miniszterelnök jelenlétében oktatási, kulturális és vízügyi megállapodásokat is aláírt a két kormány. Ezektől azt remélik, hogy a két ország közti gazdasági kapcsolatok tovább fejlődnek. A macedón miniszterelnök a tárgyalások után azt mondta, országa az elmúlt 5 évben komoly gazdasági teljesítményt ért el, és az Európai Uniótól is jó minősítést kapott. Azt remélem, hogy Macedónia most már megkaphatja a jelölti státuszt az Európai Uniótól, mondta a macedón kormányfő. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszaszerezze a válság előtti befolyását, világkereskedelmi részesedését, meg kell változnia a kontinensnek, és a Balkánról is másképpen kell gondolkodnia.
Itt az ideje, hogy valaki világosan elmondja az Európai Unióban, és Magyarország ezt a szerepet szívesen vállalja, hogy a Balkán nem egy probléma az Európai Unió számára, a Balkán egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy dinamizáljuk az Európai Uniót. Lehetőség arra, hogy megnöveljük a súlyát, hogy kiteljesítjük a képességeit, és megnöveljük a gazdasági erejét.
Orbán Viktor hozzátette, az utóbbi években Macedónia stabil, demokratikus országgá vált, és egész Európa érdeke, hogy Macedónia az unió tagjává váljon. Orbán Viktornak a macedón köztársasági elnök a két ország kapcsolatainak előmozdításáért függetlenségi kitüntetést adományozott.
A magyar cégek számára az építőiparban, a bankszektorban, az energetikában vagy a távközlésben vannak befektetési lehetőségek Macedóniában. A Híradó Szkopjéból Szimics Kulászló tudósította.
Hajlandó Magyarországon letölteni büntetését Francis Tobin, de feltételei vannak, jelentette be a közigazgatási és igazságügyi miniszter néhány perccel azután, hogy lejárt az irgázoló gondolkodási ideje. Navracsis Tibor a férfi feltételeiről részleteket nem tudott mondani, csak annyit közölt, bízik abban, hogy nem időhúzásról van szó, hanem érdemben elkezdhetik a tárgyalásokat. Francis Tobin 2000-ben Leányfalun halálra gázolt 2 kisgyereket. A magyar bíróság 2002-ben távollétében 3 év börtönre ítélte, de azóta sem töltötte le büntetését.
Nekem egy kicsit nehéz elképzelnem, hogy milyen új feltételek iránt érdeklődik, mert szerintem már jobban ismeri a büntetés végrehajtási rendszert Magyarországon, mint én vagy önök, legalábbis a válaszaink alapján, de állunk a tárgyalások elé, abban bízom, hogy minél hamarabb sikerül elérni a célunkat.
Magyarországnak olyan országnak kell lennie, ahol senki sem részesülhet jobb elbánásban csak azért, mert sok pénze van. Ezt írta az interneten Rogán Antal. A Fidesz frakció vezetője szerint Magyarország olyan hely, ahol mindenkinek szabadon lehet bármiről véleménye, még a bíróságokról is. A kormánypárti politikus azok után írta ezt, hogy a kúria elnöke kijelentette, fel kell lépni minden olyan nyilatkozattal szemben, amely alkalmas arra, hogy az eljárások befolyásolásának látszatát keltse. Darák Péter hivatkozott a Magyar Bírói Egyesület szerda esti közleményére is, amely szerint más hatalmi ágak képviselői nem fogalmazhatnak meg nem jogerős bírósági döntésekkel szemben elvárásokat. Kedden Rogán Antal egy videóüzenetben elfogadhatatlannak nevezte, hogy házi őrizetben luxus körülmények között várhatja a másodfokú ítéletet Éva Rezesová, akit első fokon 6 év börtönre ítélt a bíróság, mert ittasan 4 halálos áldozattal járó balesetet okozott. A szlovák nőt a törvényszék még aznap újra előzetes letartóztatásba helyezte. átadták a felújított Semsei kastélyt Balmazújvárosban. A város egyik legjellegzetesebb épülete 405 millió forintból újult meg. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár az átadáskor elmondta, a kormány elkötelezett a minőségi kultúra fejlesztése iránt, ezért folytatni szeretnék az épített örökségek megújításának programját.
Példaértékű az, hogy az elmúlt négy esztendőben a Balmazújvárosi képviselő testület a mi számításaink szerint 6 milliárd forintra pályázott, és ebből 4 milliárd forint állami támogatást, állami segítséget tudott elnyerni, és ehhez párosul annak a 3 milliárd forintos adósságnak az átvállalása, amelyen a magyar állam segíteni fogja a balmazújvárosiak életét.
Az MSZP szerint a Fidesz kormány kudarca, hogy a magyar diákok teljesítménye a PISA felmérés alapján a szövegértés, a matematika és a természettudományok területén is elmaradt az Európai Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet átlagától, mondta a párt oktatáspolitikusa. Kunhalmi Ágnes hozzátette, a szocialista kormányzás alatt folyamatos volt a javulás a szövegértésben és a természettudományi képességekben. A Fidesz szerint az MSZP saját kudarcot valló oktatáspolitikájáról állít ki bizonyítványt, amikor a tavaly készült PISA felmérések eredménye alapján fogalmaz meg bírálatot. Hoppá Péter azt mondta, a szocialisták nem tudtak felelősen bánni a gyermekekkel, és ezt az idézett felmérés is bizonyítja. A Jobbik kezdeményezi, hogy az országgyűlés december 24-ét is nyilvánítsa munkaszüneti nappá. A párt szóvivője azt mondta, ezzel a módosítással több évtizedes társadalmi igényt lehetne kielégíteni. Mirkóczki Ádám hozzátette, a munkahelyek döntő többségében ezen a napon már úgy sincs érdemi munkavégzés, így az intézkedés a költségvetésnek sem jelentene komoly kiesést. Súlyos következményei lennének, ha Gyurcsány Ferenc javaslatának megfelelően eltörölnék a nyugdíjkorhatárt, jelentette ki Palkovics Imre, a Munkácstanások Országos Szövetségének elnöke. Az MSZP pedig teljesen új nyugdíjrendszert alakítana ki. A párt szóvivője szerint a kérdés komplexebb annál, hogy azt Gyurcsány Ferenc egyetlen egy javaslatával korrigálni lehessen. 5 nap múlva ülhetnek egymással újra tárgyalóasztalhoz az ellenzéki pártok, amennyiben a szocialisták és az Együtt PM elfogadja Gyurcsány Ferenc felkérését. De a DK elnökének eddig nem válaszolt sem Mesterházi Attila, sem Bajnai Gordon.
Ebből nagyon súlyos következményei lesznek, nagyon sok szegény kiszolgáltatott embernek.
Ezt mondta Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke az M1 Ma reggel című műsorában Gyurcsány Ferenc nyugdíjterveire.
Töröljük el a kötelező nyugdíjkorhatárt!
Gyurcsány Ferenc vasárnap jelentette be, hogy pártjának, a Demokratikus Koalíciónak egyik választási programpontja a nyugdíjkorhatár eltörlése. Helyette államilag vezetett egyéni nyugdíjszámlákat hoznának létre, amelyre mindenki annyit fizetne be, amennyit tudna.
Hogyha keveset fizettél be, akkor kisebb, ha többet, akkor sokkal nagyobb, nyugdíjjal nyugdíjba mehetsz.
Értelemszerűen halálig kéne dolgozni.
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének alelnöke, Herned Völgyi Andrea, szerdán élesen bírálta Gyurcsány Ferenc javaslatát. Szerinte az alacsony jövedelműek így életük végéig dolgozhatnának, és ezzel Magyarországon megszűnne a szolidaritási alapon működő nyugdíjrendszer.
És mi van azokkal az emberekkel, akiknek évtizedek óta alacsony a keresete, majd érdemes...
Ugyancsak az alacsony jövedelműek helyzetére célzott Palkovics Imre a Ma reggelben. Szerinte ezek az emberek nagyon kevés pénzt tudnának félretenni, és mivel a törvény nem szabályozná, hogy mikor menjenek nyugdíjba, ezért akár az egészségük kockáztatásával is dolgoznának tovább.
Az addig fog dolgozni, amíg lát, amíg el nem bukik, így fogalmaztunk, amíg fel nem bukik, mert egyébként nem engedheti meg magának, hogy visszavonuljon, hisz azokból az alacsony kis összegekből, amit félre tud tenni az öregkori megélhetése nem biztosított.
Aki kevesebbet fizetett be, az kevesebb nyugdíjat fog kapni.
Gyurcsány Ferenc a szakszervezetek tiltakozása ellenére újra megerősítette, hogy eltörölni a nyugdíjkorhatárt, és mindenki annyi nyugdíjat kapna, amennyit félre tudott tenni a munkás évei alatt.
Amikor valaki munkába áll, onnantól kezdve folyamatosan nyilván tartjuk a befizetéseiket, ez ma is rendelkezésre áll, és minden évben küldünk nekik egy papírt. Hogyha nyugdíjba mennél 55 évesen, akkor ebből ennyi pénz lenne nyugdíj, 56 évesen ennyi pénz, nyilván sokkal kevesebb, mint ha valaki végig dolgozza 65 éves korig mondjuk az életét.
Ez sokkal komplexebb és nagyobb horderejű ügy annál, mintsem, hogy ezt egyetlen egy elemével lehetne korrigálni, amit például volt miniszterelnök úr is ajánlott.
Kunhalmi Ágnes az MSZP szóvivője szerint a nyugdíjrendszer átalakítására valóban szükség van, de Gyurcsány Ferenc javaslata csak egy dologra koncentrál.
Teljes újragondolását teszi szükségessé a magyar nyugdíjrendszernek. Az MSZP egy esetleges választási győzelem után minden szereplőjét bekívánja vonni, és a következő 30-40-50 évünkre közösen szeretnénk egy új nyugdíjrendszert kialakítani.
Gyurcsány Ferenc szerint, ha 2014-ben neki kezdenének az általa javasolt nyugdíjreformnak, 2-3 év alatt be is tudnák azt vezetni. Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején többször változtatták a nyugdíjszabályokat. Döntöttek például a nyugdíjkorhatár fokozatos felemeléséről. 2008 végén, illetve 2009 tavaszán pedig a 13. havi nyugdíjak csökkentését javasolta Gyurcsány Ferenc kormánya. Később Bajnai Gordon végleg meg is szüntette ezt a juttatást. 2009. május 4-én a Bajnai kormány nyugdíjakkal kapcsolatos megszorító intézkedéseit Gyurcsány Ferenc is megszavazta a parlamentben.
A világon 1 milliárd, Európában több mint 115 millió felnőtt dolgozik önkéntesként. Magyarországon 2005 óta törvény szabályozza az önkéntes közérdekű tevékenységet, a 2011-ben hozott köznevelési törvény pedig az érettségi vizsga megszerzésének feltételeként ír elő 50 óra közösségi szolgálatot, azaz önkéntes munkát. December 5-e 1985 óta az önkéntesség világnapja.
Még egy oda megfér, hogy ne rakjunk oda többet, mit szeretnél?
Ragasszunk.
A jó szolgálati otthon fogyatékkal élő lakóival készítenek karácsonyi ajándékokat a Dunaújvárosi Széchenyi István gimnázium tanulói. Az előírt 50 óra közösségi szolgálatot nem bánják.
Én nagyon sok szép emléket szereztem, és rengeteg olyan tapasztalatot, amit majd a későbbi munkám során, amit majd végezni fogok, hasznosíthatok majd. Úgyhogy én abszolút egy pozitív dolognak gondolom ezt.
Az intézmény tanulói a helyi idősek otthonában, a tűzoltóságon és a kórházban is végeznek közösségi munkát.
Mi abban vagyunk nagyon szerencsések, hogy egyáltalán a közösségi szolgálat az önkéntességből tudott kinőni. Ezért alapvetően nálunk párhuzamosan fut úgymond az önkéntes munka, illetve a közösségi szolgálat.
Hofman Rózsa szerint sikeres az a kezdeményezés, amely 2014-től a középiskolások számára érettségi feltételeként írja elő a közösségi szolgálat elvégzését. A köznevelésért felelős államtitkár 11 elismerő oklevelet adott azoknak a középiskolák, amelyek diákjai a legnagyobb arányba vettek ebben részt. Hofman Rózsa azt mondta, a kormány célja, hogy erősítse a fiatalokban a társadalmi felelősségvállalás fontosságát.
Ezért írtuk elő a köznevelési törvényben a közösségi munkát, ami reményeink szerint és a diákok, kollégák jó voltából átvezet majd abban, hogy a felnőtt társadalom az önkéntesség területén is jobb képet mutasson, mint amit jelen pillanatban mutat.
Képesnek vagy
Szeretett pont éjséglomóval ellátott képeslapokat árulnak a Szent István Bazilika előtti téren. Egy képeslap 250 forintba kerül, a befolyt összeget pedig jótékony célra fordítják majd. A Magyar Posta és az Ökumenikus Segélyszervezet akciója az önkéntesség sokszínűségére szeretné felhívni a figyelmet.
Részben állami, részben önkormányzati feladatokat vállalunk át. Itt szakembereinkkel, önkénteseinkkel segítünk az arra rászorulóknak. Most ebbe az adventi adománygyűjtő akciónkba is arra gyűjtünk, hogy az év 365 napján megfelelő színvonalon szakértelemmel végezhessük ezt a munkánkat.
A karácsonyi vásárban az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő pontjánál is várják a felajánlásokat. Azok, akik pénzt adományoznának, egy mézes kalácsot és egy mézes kalács szívvel ellátott matricát kapnak ajándékba. Ezt pedig egy közösségi falra ragaszthatják ki.
Több mint 100 rászoruló gyerek kapott meghívást a ma esti diótörőre az Operaházba, a közmédia Jónak lenni jó akciójának jóvoltából. Közben folyamatosan érkeznek a pénzbeli és tárgyi felajánlások is. Az adományokat december 15-én árverezik el. Licitálni viszont már a mai naptól lehet. A befolyt pénzből a Katolikus Karitász munkáját támogatja az MTVA.
Már az előadás előtt egy órával gyerekzsivajtól volt hangos az Operaház. Több mint 100 rászoruló gyerek kapott meghívást a diótörőre a közmédia Jónak lenni jó akciója jóvoltából.
Hát izgultunk, hogy milyen lesz, és ezért kíváncsiak voltunk, és eljöttünk.
Meglepetésként pedig még a Mikulás is betoppant, aki csupa finomságot hozott puttonyában. szerencsés óvodások és iskolások közül sokan most először jártak az operában.
Gyakorlatilag Budapesten sem jártak, ez egy hatalmas élmény volt, a csodálatos, kivilágított Budapestre érkeztünk, és az előadás is úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy élmény lesz.
Ez a legújabb, amit kaptunk, felajánlás céljából, az Osztrák Nemzeti Könyvtárból jött, egy fantasztikusan szép biblia.
Közben folyamatosan gyűlnek az adományok a Jónak lenni jó szerkesztőségében. Erdő Péter bíboros fából készült Madonna szobra, Erdei Zsolt boxkesztyűje és Knézi Jenő BL döntős focilabdája is új gazdára vár. A felajánlott adományokat ugyanis elárverezik. Licitálni már a mai naptól lehet az mtv.hu/jónaklennijó oldalon.
Minden egyes forint azokat az embereket támogatja, akiket a Katolikus Karitász önkéntesei, munkatársai támogatnak, az öregektől kezdve a hajléktalanokon át, egészen a fogyatékkal élőkig, a gyermekekig, hátrányos helyzetű családokig, úgyhogy nagyon jó helyre fog menni a pénz.
December 15-én egész napos műsorfolyammal és adománygyűjtéssel zárul majd a Jónak lenni jó akció. A Katolikus Püspöki Konferencia titkára azt mondta, a közmédián keresztül a nézők is jobban megismerhetik a Katolikus Caritas sokrétű tevékenységét.
Számos riport, beszélgetés, kisfilm, ismert közéleti, valamint televíziós személyiségek segítik az intézmény megismerését. A műsor alatt 5 élő helyszínen zajlanak majd a programok és gyűjtési akciók.
Az 500 forintos telefonhívásokból eddig mintegy 6,5 millió forint gyűlt már össze, de továbbra is várják a támogatásokat. Ezt bárki megteheti a 1356-os adományvonalon, vagy a jónaklennijo@mtva.hu e-mail címen.
Már halálos áldozatot is követelt a Grönland felől érkezők Szavér nevű orkán, amely hajnalban csapott le a brit szigetekre. A Skót felföldön óránként 180 km/órás széllökéseket mértek, 80 000 háztartás maradt áram nélkül, a vasúti közlekedés teljesen leállt. Az ítéletidő Észak-Németország felé haladt tovább. A németek az utóbbi évtizedek legveszélyesebb viharára készülnek. A katasztrófavédelem a legmagasabb fokú készültséget rendelte el.
Óránként 180 kilométeres széllökésekkel csapott le az elmúlt évtizedek legnagyobb vihara Skóciára, és hatalmas pusztítást végzett. Az orkán erejű szél fákat csavart ki tövestől, több mint 80 000 háztartás maradt áram nélkül. A közlekedés teljesen megbénult. Egy sofőr meghalt, amikor kamionját az orkán a szembejövő járművekre borította. A személyautókban utazók közül többen életveszélyesen megsérültek. Többen megsérültek Glasgow-ban is, ahol a központi pályaudvar trongálta meg a vihar. Éppen beléptünk az épületbe, és a váróteremben akartunk meghúzódni, amikor hirtelen betörtek az ablaktáblák, sűvített be a szél, és az üvegcserepek hullottak mindenfelé, meséli az egyik szemtanú. Észak-Walesben néhány kisebb partmenti települést öntött el a víz, több tucat embert kellett kimenekíteni otthonából. Az ítéletidő Németország felé haladt tovább, és már elérte az Elba torkolatánál fekvő Hamburg városát, ahol legutóbb 1962-ben pusztított orkán erejű vihar. Akkor több százan meghaltak, miután a vihardagály átszakította a gátakat. A német katasztrófavédelem már tegnap óta a legmagasabb fokozatú készültségben van. A kompok hajnal óta nem közlekednek, Schleswig-Holstein tartomány teljes területén leállították a vasúti közlekedést. Délutánra már csak nem valamennyi járatot törölték a hamburgi repülőtéren, az iskolákban nincs tanítás. A szakemberek szerint a vihar késő estétől holnap reggelig fog a legerősebben tombolni. A riasztás Németország északi részére érvényes egészen Brandenburgig. A legnagyobb veszélyt a felerősödő szél jelenti, amely fákat téphet ki, tetőket rongálhat meg, ezért mindenki maradjon védett helyen. Figyelmeztet a meteorológiai szolgálat munkatársa. Vihar tombolt Dánia és Hollandia partjainál is, ahol mostanáig elsősorban a közlekedésben voltak fennakadások. A Grönland irányából érkező ítéletidő Lengyelország és Belgium egyes részein is gondokat okozhat.
A viharos szél miatt másodfokú, vagyis narancs figyelmeztetést adott ki holnapra 4 megyére a meteorológiai szolgálat. Az előrejelzés szerint Pest, Fejér, Komárom, Esztergom és Győr-Moson Sopron megyében a várt legerősebb széllökések elérhetik a 90 km/órás sebességet. Az ország többi részén 70 km/órás széllökések várhatók. Észak felől markáns hidegfront érkezik, intenzív záporok, hózáporok kíséretében. Most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd Fábri. Vendég a Csíkzenekar, Esztergályos Cecília, fellép a Csillagszemű Táncegyüttes, és egészen új szerepben tűnik majd föl Reisz András is, rappelni fog. Kíváncsi vagyok, nézzék meg önök is. Az este 4:11-kor kezdődik, vendég Böjte Csaba, utána rögtön híradó, várom önöket.